Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Vietnámról szól a Világszámnak ez a része, és ha valaki ide utazik, akkor hatalmas számokat fog látni, véletlenül rögtön érkezéskor, ugyanis azt javasolja mindenki, hogy az érkezéskor kell dongot előcsaholni, vagy előcsiholni a különböző automatákból. 50 ezer, 100 ezer és 500 ezer dongost is kapnak majd a turisták, meglehetősen sűrűn volt itt infláció, és ez meg is látszik a pénzeken. A Ho Chi Minh repülőteret elhagyva rögtön megrohanják az embert a taxisok, akik jutányos árat kínálnak azért, hogy behozzák az utasokat. Tudni kell, hogy a jutányos ár is jóval magasabb, mint hogyha valaki egyszerűen bekapcsoltatja a taximétert. Bármi meglepő, ilyenkor főszezonban, január környékén nem egyszerű hotelszobát találni Szajgonban, ahogy régebben nevezték a várost. Nagyon sok elegáns szálloda van, köztük patinások is, mint például az Intercontinental vagy a Majestic, a két legrégebbi. Annak idején előszeretettel használták az amerikaiak is ezt a két szállodát. Hogyha valaki inkább szeretne vendégházakba elmenni, vagy pár száz forintnak megfelelő összegért szeretne szobát, akkor sem kell elkeserednie, mert bizony akad bőven mindkettőből. Főleg a város külső negyedeiben lehet 350-400 forintnak megfelelő összegért is szobát kivenni. Ha pedig valaki azt is vállalja, hogy esetleg az új vendég is vele lakik, akkor tömegszálláshelyeket is lehet találni, ahol mindösszesen 150 forintnak megfelelő dongért már el lehet tölteni egy éjszakát. A mosdó közös, viszont a bőröndökre és a csomagokra vigyáznak. Vietnámban az ember rögtön látja, hogy a közlekedés talán még a bankokinál is izgalmasabb. Mindenki biciklivel vagy motorkerékpárral jár. Ezrével előzönlik a kétszer-háromsávos utakat a motorbiciklik, közöttük próbálnak meg előre jutni valamilyen módon az utasok. Itt mindenkinek van motorja, haladni ugyanis nem lehet. Kísérőmmel elmentünk a Mekong folyó deltájához, amikor azt mondta a sofőr, hogy nagyon sokára fogunk odaérni, mert az út 70 kilométer, akkor azt hittem, hogy viccel. Amikor láttam, hogy hogyan közlekedünk, akkor már tudtam, hogy ez nem tréfa, ugyanis 30-szal próbáltunk kiaraszolni a városból, miközben jobbra-balra szikáztak előttünk a biciklisek és a motorosok. A sisak nem kötelező, az öltönyös üzletemberek ugyanúgy rohannak valahová, mint a diákok. A tanulókat azonnal észre lehet venni, hiszen kötelező az egyenruha. Az általános iskolások úttörők fehér ringben vannak és piros nyakkendőt viselnek. Aztán később a középiskolában már fehér az egyenruha. Észre lehet venni, hogy itt még a szocializmus egy furcsa, lájtos kiadását próbálják építgetni. A vörös csillagot a különböző nemzeti jelképekben megtaláljuk. Szinte mindenhol felfedeztem a híres piros csík transzparenseket, amelyek átívelnek az utca felett, és az ideológiai útmutatás szerepel rajtuk. Ezzel együtt vannak azért már nagyobb beruházások is, főleg koreaiak építenek új házakat. De azért Ho Chi Minh City még nem fejlődik úgy, mint Shanghai vagy Bangkok. Nincsen annyi felhőkarcoló, sőt igazán magas épületek sincsenek. A belvárosban 2-3 emeletes házakat találunk, azok is furcsák és vékonyak. Ho Chi Minh Cityből, mint említettem, 2-3-4 óra alatt lehet eljutni a Mekong folyó deltájához, mint egy 70 kilométernyi utat megtéve. Persze, hogyha a város külvárosi részein is már túlhaladunk, akkor azért már jobban lehet haladni az autóval. Ha pedig megérkeztünk a Mekong folyóhoz, akkor furcsa kis csónakkal indulhatunk útnak. Tényleg olyan az egész hangulata, mint a klasszikus amerikai filmekben. Felhős az ég, és folytogatóan füllett a levegő. 30 percnyi csónakáztunk a dzsungelt átszelő természetes csatornákon, amikor kikötöttünk egy kis szigeten. 300-an éltek ott, banánt termesztettek és haláztak. Megpróbáltak eladni nekem egy pálmafából készült kis hangszert, annyira olcsó volt, hogy nem hagytam ott. Ennek örömére be is mutatták a használatát. Hogy a látvány még izgalmasabb legyen, oda hívták a turisták szórakoztatására szakosodott helyi énekest és zenész társait. Egy 70-es évekbeli Kimittuthoz hasonlított az egész. Kiállt az énekeslány, meghajolt előttem, majd teljesen mozdulatlanul állva dalolt. Amikor befejezte a produkciót, újból meghajolt, majd következett a váltótársa. Így énekelgettek felváltva, rendíthetetlenül a sziget közepe felé bámulva. A sokkoló kulturális élmény után indultunk tovább. Nem sokára újabb sziget következett, újabb meglepetésekkel. Kiválaszthattam ugyanis, mit szeretnék ebédre. Ajánlották az elefánthalat és a friss kígyót. Maradtam a halnál. A 40 centis folyami hal alakja valóban emlékeztet picit az elefántra, de azért kell egy kis fantázia hozzá. Viszont alaposan megsütötték. Kísérőm segített a finom falatok megfelelő elfogyasztásában. Az elefánt halat ugyanis úgy esszük, hogy először a tányérra helyezünk egy finom, vékony rizspapírt, utána arra a zöldséget, majd hagymát rakunk. Ezt követően apró hardarabokat helyezünk a zöldség tetejére, majd az egészet begöngyöljük, és már lehet is falatozni a palacsintaszerűen kinéző finomságot. Hasonló ez ahhoz, mint ahogy a pekingi kacsát készítik Kínában, csak ott ugye kacsás palacsintát teszünk, itt meg halas palacsintát. Az elefánt halat kígyó pálinkával illet leöblíteni. Amúgy sem szeretem az alkoholt, de ez olyan szörnyű volt, hogy elképzelni is nehéz. Barátságosan megveregették a vállamat, méltatták hősiességemet, majd hoztak finom gyümölcsöket. Az apró banán nagyon édes volt, de a többi trópusi gyümölcsre sem lehetett panasz. Nem csoda, hiszen alig néhány métert kellett sétálni értük, a vendéglő melletti kertben termett valamennyi. A lakoma után következett a helyi attrakció. Egy vékony vietnámi fiatalember a nyakába vett egy óriási kígyót, majd pár másodpercig simogatta. Ezután felajánlotta, hogy készít egy fotót rólam és a kígyóról, de úgy döntöttem, hogy inkább a montást választom, hogyha közös képet akarok. Megnéztem viszont a helyi méhészetet. Kísérőm biztatására alaposan benyomtam a mutató ujjamat a kaptárba, anélkül, hogy egyetlen csípést elszenvedtem volna. Lenyalogattam a friss mézet az ujjamról, mire vendéglátó mosolyogva állapította meg, hogy édes az élet. A másik vietnámi nevezetesség, nagyon-nagyon sok turista érkezik ide, az alagút, a csatorna. Jó magamnak nagyon kellemetlen élménye volt elsőre itt, mert azt hittem, hogy végem van, ugyanis beszorultam az alig 80 centis résbe, a csípőn fennakadt, és nem tudtam se fel, se le megmozdulni. Tucatnyiszor megbántam már magamban, hogy hallgattam a vietnámi kísérőmre. Azt mondta ugyanis, hogy láthatóan rátermett fickó vagyok, úgyhogy érdemes megpróbálni a csatornarendszer eredeti bejáratát, ahol a vietkongok is közlekedtek a háború idején. Ez egy apró rés az erdő közepén, az avar takarásában, és egy kistermetű ázsiai gyorsan befér rajta. Végül én is nagy nehezen átpréseltem magam, és szinte beestem az alagútrendszerbe. Egy denevér súrolta a fejemet, majd több száz métert kúsztam egy csőben, miközben a kísérőm a föld felszínén sétált, és néha lekopogott, hogy ne tévedjek el. A föld alatti létesítményeket 1948-ban kezdték el építeni a vietnámiak, még a francia gyarmatosítók elleni harcok miatt. Létrehoztak kórházat, parancsnoki szobát, iskolát is a mélyben. Az amerikaiak hiába írtották ki a dzsungelt, nem fedezték fel a létesítményeket, ugyanis ők csak az álbunkerekre akadtak rá, amelyeket megtévesztésképpen építettek. Az igaziak az álbunkereknél jóval mélyebben kezdődtek, és a bejáratot alaposan elrejtették. Mikor megkérdeztem a kísérőmet, hogy miért mutatják meg ezeket mégis a turistáknak és a vendégeknek, sejtelmesen megsúgta, hogy ennél most már sokkal komolyabbak vannak. A vietnámiak megőrizték a régi harckocsik maradványait, és a repülőgépek roncsait is megnézhetjük az erdőben. A csapdákat is megmutatják, ahová beleestek a támadók. Összegyűjtötték a régi bombákat, lőszereket, halomba rakták, és lehet velük fotót készíteni. Kifelé haladva egy szuvenírboltot találunk. A legtöbben az amerikai katonák régi öngyújtóit veszik, meg a kígyópálinkát benne a hüllők maradványaival. A harcok helyszíne mellett Ho Chi Minh-nek, a nagyvezérnek és tanítónak az emlékművét találjuk, körben pedig a falon szocialista-realista munkák láthatók az amerikai katonák rémtetteivel.